reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Alföldi Borús Csillát, csemballó művész, orgonaművész, tanárt, aki első alkalommal vendégünk ebben a műsorban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Amit hallottunk a Szignál után, ugye hát ki az, aki ezt zenét nem ismeri, Bach Máté passiójának a nyitókórusa volt, annak egy részletét hallottuk. Historikus hangszereken szólalt meg, ami manapság már nem annyira meglepő, de ha belegondolunk, hogy ez a felvétel, amelyet hallottunk, 1973-ban, tehát 53 évvel ezelőtt készült, Hollandiában a Groningen-se Bach-Vereinigung, Leonhard Consort, Aladius Ensemble, tehát igazából akik az európai régi zenében élnek és mozognak azóta is, Kölyken testvérektől kezdve Röni Jakobsig, Küebingéig, hát itt nem is végtelenségig lehetne sorolni, itt puskázom itt az előttem levő lemezről. A karmester Johann van der Meer volt, 1973-ban összefogtak az akkoriban tényleg nagyon kezdetét élő régi zene mozgalomnak a művelői, hogy előadják Bachnak ezt a legcsodálatosabb zenéjét. Ugye én már többször bevallottam ebben a műsorban, meg máshol is, hogy én emiatt, a zene miatt lettem zenész, tehát igazán közel áll hozzám, de én nem ismertem ezt a felvételt, nem tudtam róla, azt sem tudtam, hogy létezik.
Igen. 1980-ban a diplomám után jutottam ki Észak-Németországba egy kurzusra, Harald Vogel professzorhoz, a Norddeutsche Orgelakadémit vezette, és még máig is vezeti, hála Istennek még él. És ő volt akkor abban az időszakban, aki a historikus játékmódot tanította, és én ide juthattam ki, ami egy óriási dolog volt, egy egyházi ösztöndíj keretében tudtam csak kimenni, és két hét alatt nekem az egész felfogásom a régi zenéről megváltozott, mert itthon nagy problémáim voltak mindig, mikor Buxtehudét meg régi zenét játszottam, az itthoni elég rossz állapotban lévő és romantikus orgonákon. És mindig kérdeztem, hogy mit kell ezzel csinálni, mert ez nem szól jól. És amikor kimentem, akkor értettem meg igazából a két hét alatt, hogy merőben más világ, másképpen kell kezelni. Egyszerűen azonos zenei fogalmak mást jelentettek akkor, mert az más világ volt, más ritmusban éltek az emberek, más felfogásban. És sajnos itthon minden egy ilyen romantikus szemüvegen keresztül volt csak látható, meg így is tanították. És először elkeseredtem, hogy én egy zeneakadémiai diplomával a zsebembe most mi mindent nem tudok, és aztán utána pedig, hát mondom, mintha egy kaput kinyitottak volna előttem, és attól kezdve átértékelődött minden. Átértékelődött, mert találkoztam ezen a kurzuson, egyrészt csembaló is volt, a Steinhaus Bunderhez, egy gyönyörű 14. századi épület, ahol ez a központ volt. A másik pedig utaztunk sokfele, a környéknek a régi hangszereit néztük meg, napról napra mindig minimum kettőt, tehát ezen a két hét alatt körülbelül 15 hangszert láttunk, amik jó állapotban vannak, még máig is. Legtöbb hangszer az Schnitger orgona, ami az észak-német orgonákra jellemző, hogy Schnitger hangszereken játszottak, és ezeket ismertem meg, és egyszerűen az, hogy volt más hangolás. Hát azt itthon nem hallottunk róla, hogy középhangolás, meg hogy szól az, meg egyáltalán, hát gyönyörű volt. És ezek a hangszerek, amiket végignéztünk, ezek általában középhangolásúak voltak, és rövid oktávúak voltak, ami megint idegen volt. A játék stílus ismerőben másképpen történik ezeken a hangszereken, mechanikus orgonák természetesen, mert a kezdeti orgonák mind mechanikusak, ami azt jelenti, hogy ahogy leütöm a billentyűt, egy húzókán keresztül közvetlenül nyílik ki a szelep a síp alatt. És így a billentésben tudok differenciálni például, ahogy lenyomom a billentyűt, vagy elengedem az Ansprache és Absprache, stb. Ezeken keresztül lehet lassan megnyitni a szelepet, akkor lágyabban szólal meg az a síp, vagy lehet konkrétan és határozottan, akkor precízen. Ez egy merőben más világ volt számomra, úgyhogy hoztam is egy zenét, ami rögtön ebből egy kicsit mutat. Egy felvétel a Kisdisznódi hangszeren, az Erdélyben van, Dél-Erdély, szóval Nagyszebentől még délre, ami egy 1724-es hangszer, rövid oktávos és középhangolású.
Hallgassuk meg, hogy milyen tehát egy 18. század első felében épült Erdélyben fennmaradt hangszer, amelyet szerencsére 1991-ben Hermann Binder restaurált. Samuel Scheidt műve következik, Aus tiefer Not, mai műsorom vendége Alföldi Boruss Csilla játszik.
Thank you.
Samuel Scheidt aus Tiefernot című orgonaművét hallottuk, egy erdélyi, dél-erdélyi orgonán, egy kis disznódon levő 1724-es hangszeren. Mai műsoron vendége Alföldi Borús Csilla játszott. Azért mutattuk ezt meg, hogy legyen egy kis elképzelése a hallgatónak arról, hogy tulajdonképpen milyen fajták voltak ezek a hangszerek, amelyekkel te 1980-ban ösztöndíjasként találkoztál Németországban.
Igen, igen, igen. Hát kinn a kurzuson, ott Harald Vogel volt a professzor, aki ezt végigvezette, és végigmentünk Észak-Németországba, kb. 15 hangszert néztünk meg, amik között volt olyan, ami egy régi gótikus hangszer, az Rézumi 1457-es, vagy Uttum az 1650, és aztán nagyobb hangszerek is voltak, amiken a kurzus zajlott. Többek között például a központ az a Stádéba volt, ahol Szent Kozmé templomba, ahol egy Schnitger orgona van, az már egy hárommanuálos hangszer. Ugyanígy volt Vénerbe is egy hárommanuálos hangszer, középhangulás, rövid oktáv. Ezek mind ilyen régiek, és amikor az ember leül hozzá, és Vénerbe például én megkértem a professzort, amikor már mindenki ment el vacsorázni, hogy engem zárjon be a templomba, mert én szeretnék itt maradni a hangszerrel kettesbe, és ott egy-két órát gyakoroltam, és egyszerűen akkor értettem meg, hogy a legjobb tanítómester egy jó hangszer. Szóval egyszer annál többet, amit egy hangszer nekem ad, annál többet nem lehet mondani, szóval ahogy megszólal a hangszínek is, meg ahogy a billentéssel megszólal, egyszerűen az embert oktatja és neveli. Úgyhogy ez nagy élmény volt, és aztán részletesen beszélt mindig arról, hogy a játékmód milyen legyen egy ilyen régi hangszeren, és a szemléletmódom változott, mert mint ahogy manapság már ezt sokan, akik régi zenébe benne vannak, tudják, hogy a zene az egy beszéd. Egyszerűen artikulálni kell, értelmezni kell azt, amit mondok, mint ahogy van egy mondat, mondatrészek vannak, szavak vannak, és akkor a szavaknál például két szótag, az azt jelenti, hogy a két szótagon belül a két betű, az közel van egymáshoz, utána a másik kettő is közel van. Tehát az újrendben is megnyilvánul, hogy nem mindegy, hogy hogy játszom le. Tehát tarim, parim. És akkor ebből következik, hogy az újrendem is más. A régi újrendeknél lehet látni ilyet, hogy 1-2-3-4-3-4-3-4-3-4. És ezek mindig úgy függtek össze a zenei motivumokkal, hogy például jobb kézben a hármas új az egy erős új. Az erős új mindig a hangsúlyra került. A gyenge új, mondjuk a négyes, az a hangsúlytalanra. És akkor ebből egy ilyen légzéses, beszédes játékmód keletkezett, és ez tette élővé a zenét. És számomra ez volt a Máté Passió hallgatásánál is egy óriási élmény, amikor a 80-as kurzusnál ezt a koncertet hallottam, hogy ott lélegzik a dolog, ott beszélnek, ott nem egy nagy, hatalmas 20 perces ív alatt játszanak a zenészek, hanem állandó kisebb motívumok.
És ettől persze a nagy ívek nem vesznek el?
Nem.
Csak közben minden részletekben kidolgozottá válik.
Hát igen, mint hogy a beszédben is.
Igen, tehát egy nagy ívű szónoklat nem veszít az összefüggéséből attól, hogy természetesen igen. Minden mondatban artikulálunk.
Igen,
közben.
És az artikuláció az mondjuk egy orgonazenénél érthető, ha arra gondolok, hogy egy nagy gótikus templomba, például a szószékről a lelkész, mikor prédikált, akkor nem volt mikrofon, meg
és
semmi.
Nagyobb szüneteket kellett
és
tartania.
Nagyobb szünet, világosabban kellett mondani, nagyobb szüneteket, hogy az eljusson mindenhova. Nagyon érdekes a szószék tetején lévő hangvető, hogy nagy templomban nagyon kilóg a szószékból, mert hogy messzebb kell, hogy a hangot elvigye. Szóval ezek mind összefüggnek, és ha az ember ezt a környezetet látja, akkor a gondolkozásmódja is megváltozik.
Hallgassunk még további orgonát. Van egy fekete halombi hangszer, amely 1783-ban épült, azt nevezik a bécsi klasszikus kornak, de hát orgonaépítésben ott nyilvánvalóan a régi
meg ott még más volt a stílus Erdélyben, ez is erdélyi.
Amit ezen az orgonán játszol, az Daniel Brassai Kroner, bevallom, soha nem hallottam a nevet korábban. Igen. Az ő tabulatúrás könyvéből egy G-dur tokkáta, vagy egy G-hangnemű tokkáta.
Igen.
Hallgassuk meg tehát ezt a művet, Daniel Brassai Kroner 1656 és 1740 közötti zeneszerző, tehát Bachnál egy kb. 20 esztendővel idősebb szerzőnek a tabulatúrás könyvéből származó G hangnemű tokkátát Alföldi Borús Csilla játszik. Thank you. Daniel Kroner, akinek az imént a nevét helytelenül mondtam be, a brassai, az tulajdonképpen arra utal, hogy ez a Wittenbergből érkezett organista Brassóban működött később, ő állította össze ezt a bizonyos tabulatúrás könyvet, de nem is tudjuk, hogy pont ennek a dokkátának ki volt a zeneszerzője, amelyet hallottunk. Kolozsvár felé vennénk az utunkat Erdélyben. Kolozsvár ott a Szent Mihály templom nagyorgonáján, amely 1753-ban Johannes Hahn által épített hangszer. Ezen fogunk Scheidemann zenét hallani, de azt mondta, hogy előtte még szeretnél valamit mondani az orgonákról, a kolozsvári orgonákról.
Igen, igen. Nem csak a kolozsvári, hanem az erdélyi orgonákról, mert 1997-ben a Holland Rádió kért fel engem arra, hogy menjünk el Erdélybe, és ott a meglévő régi hangszereken csináljunk egy sorozatot. Legalább 8 helyen jártunk, és ezek, amik most megszólalnak, ezek is azok a felvételek voltak. És nagyon érdekes, hogy talán még messzebb kell visszamenni, mert Báthori Zsigmond volt az, aki Erdélyben zeneileg is nagyon kinyitotta a kaput, és az ő udvari zenésze Josika őt elküldte Olaszországba, hogy szerezzen kotta anyagot. Hozzon minél több zenét. És ebben az időben volt a Diruta, aki szintén velencei volt, és neki is volt egy tabulatúrás könyve, amiben összegyűjtötte, de nagyon érdekes, mert nem csak egy területről, hanem Olaszországból, Franciaországból, Észak-Németországból, és egy olyan gyűjtemény volt, ami akkor az európai zenei kultúrát meghatározta. És ezeket mind ott, még mondjuk Báthori Zsigmond idejében kezdődött, és azt aztán játszották, és ami most jön a kolozsvár, az már egy katolikus hangszer, de a többi, amit én ezen a CD-n aztán kiadtam, ez mind 100 területen van, luteránus, evangélikus, igen. Németországból kapták a segítséget, hogy restaurálhassák ezeket a hangszereket. Tehát nagyon gazdag ilyen szempontból. Sajnos magyar területen, magyar református vonalon nincsenek nagyon hangszerek, vagy nem maradtak meg régenről. És aztán itt van Kolozsvár, ahol 3 orgona van a Szent Mihály templomba, és ebből én akkor 2-n játszottam, egy pozitív, ami szintén ez a régi, amit az előbb is hallottunk, középhangos és rövidoktávos, és ez a nagy, ez már hangolásban nem közép, de közel van a középhangoláshoz.
A hallgatók számára a középhangos temperatúrának csak az a lényege, hogy a tiszta terceket részesítik előnyben, ezért nem minden hang nem játszható, a kromatikus skála a szó eredeti jelentésének megfelelően valóban színes, tehát nem egyenletes félhangokból áll, mint egy modern zongorán, ha vele gondolunk, miért lenne színes egy modern zongorán az egyenletes skála, hiszen csupa egyenletes hangközből áll. Na ez nagyon nem így van ezeken a hangszereken, és ez a hangolási rendszer mondjuk úgy, hogy az egész európai zenetörténetet mondjuk 1700-ig dominált, tehát az orgonaépítésben sokkal tovább fennmaradt.
Igen, és az is egy érdekes dolog, hogyha az ember a zenérodalmat nézi, akkor ebből a korszakból csak ilyen egy-két keresztes hangnemű művek vannak, akár Johann Sebastian Bachot is megnézhetjük, és a korai orgona művei, azok mind csak kevés előjegyzésűek, mert ő is még ezeket a hangszereket ismerte, aztán apránként jutott el oda, hogy a Voltemperitus klavír.
És bizonyos akkordok természetesen sokkal diszonánsabbak ebben a temperatúrában, ebben a hangolási rendszerben, tehát zeneszerzői eszközként is egészen máshogy kezel Bach fiatal korában egy bővített akkordot, mondjuk mint öreg korában.
Így van, pontosan, mert hát más volt a hangszernek a hangolása. Na most itt még a Kolozsvárnál hadd mondjam azt, hogy két fontos orgonaépítő volt, Johannes Hahn, aki Felvidékről jött és Nagyszebenbe ment, és a másik pedig Johannes Prause, aki Lengyelországból jött és Brassóba ment. És aztán ott építette ezeket a hangszereket. Aztán más tabulatúrás könyvek is vannak ebből az időszakban, a Buchsteinmer Orgelbuch, de az már középkori, de már észak, szóval az már német területről, mert a Paumanns Fundamentum Organizandi, ott rengeteg gótikus zene van. Ez egy hallatlan gazdag időszak volt Erdélybe, így zeneileg.
Hallgassuk meg tehát a kolozsvári Szent Mihály templomnak a nagy orgonáját, az 1753-ban Johannes Hahn által épített orgonát. Egy korabarok német művet hallunk Heinrich Scheidemannnak, aki 1595 és 1663 között élt, magnifikátját Alföldi Borús Csilla játszik ezen a bizonyos kolozsvári hangszeren. kolozsvári Szent Mihály templom nagy orgonáját hallottuk, ez a hangszer 1753-ban épült Johannes Hahn nagyhírű orgonaépítő műve, és Heinrich Scheidemann magnifikátját hallottuk rajta, tehát egy korabarok német orgonaművet, és mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játszott orgonán.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Vendégem Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művésznő és tanár. Erdélyben fennmaradt barokk korban épült orgonákat hallgattunk. A műsor elején beszélgettünk arról, hogy hogyan találkoztál a historikus előadói praxissal Németországon, elsősorban a meglevő barokk orgonákon keresztül, és ugye a magyar nyelvű területeken Erdélyben maradt fenn a leginkább a legtöbb eredeti hangszer a barokk korszakból. Ugye az erdélyi szászok zenei világa és kulturális világa nagyon kötődött Németországhoz. Érthető módon, ugye sajnálatos módon az erdélyi szász világnak a nyomait is nehéz ma felfedezni Erdélyben, tehát ez egy halatlanul virágzó kultúra volt. Azt mondod, hogy menjünk egy picit tovább Észak-Németország irányába, hiszen azért nagyon sok minden származik onnan.
Igen. Hát amit most hallottunk, az a Scheidemann mű, én nagyon-nagyon szeretem Scheidemannt, mint észak-német zeneszerzőt, ő Szvélingnek volt tanítványa, tehát onnan indult. Az egy hatalmas iskola volt, az észak-német iskola, Szvéling, akkor Scheidemann, akkor Bruns, Lübeck, a legnagyobb mester pedig hát Buxtehude volt.
Bruns, ha jól emlékszem, Buxtehude tanítvány is volt, csak fiatalon meghalt,
igen, nagyon fiatalon halt meg, így van. És aztán Buxtehude az, aki még nagyon meghatározó a maga orgona irodalmával. Reformáció után két részre oszthatjuk talán az orgona irodalmat. Volt a szabad forma, a stílus fantasticus, ami egy hallatlan izgalmas, ami majd most lesz, az preludiumnak neveztetik, de tulajdonképpen egy tokkáta műfaj, amelyik szabad részekből áll, improvizatív jellegű részekből, recitatívó, beszédes részekből, fugákból, sőt, általában két fugából. És ez volt az egyik, a másik pedig, amit most is hallattunk Scheidemannál, a kiemelt cantus firmusos korálfeldolgozások, partiták vagy korálelőjátékok, ahol nagyon érdekes volt, mert a jobb kézbe a korállal úgy bánt, hogy szinte felismerhetetlen volt, csak a szakma tudja megállapítani a korálnak a dallam hangját, mert többféle módon lehetett. Lehetett úgy, hogy trillák, mordentek, trillavariációk keresztül díszítve azokat a hangokat, de volt olyan is, hogy egyszerűen kis dallammotívumok voltak, kis dallamformálások voltak ott most, amit hallottunk abban is, de feltétlen a cantus firmussal foglalkoztak. Ez az alapja a reformáció utáni zenének. Buxtehudének egyébként csodálatos korál feldolgozásai vannak. Nagyon beszédesek, gyönyörűek, és szívesen játszom őket.
Sokat beszéltünk Buxtehudéről ebben a műsorban, már sok kiváló muzsikus volt itt a vendég, és mindig elmondjuk róla, hogy Buxtehude volt azért Johann Sebastian Bachnak a legnagyobb zenei élménye, maga Johann Sebastian Bach szerint, és ugye Buxtehude Lübeckben működött, ugye ő dán volt, tulajdonképpen a neve is egy dániai kisvárosnak a neve, Buxtehude, észak-német iskolának az egyik legnagyobb alakja volt, aki a Bachra legnagyobb hatást gyakorolja, a Buxtehude elődje Franz Tunder Lübeckben, aki viszont valószínűleg Rómában tanult, lehet, hogy Frescobaldinál, tehát jön egy ilyen, egy délről is, meg északról is találkozik, ez a két általában, a Szvélinki iskola is, meg ez a déli iskola is találkozik Lübeckben, Észak-Németországban. Buxtehudenek a neve nagyon sokáig csak orgonistaként és billentyűszerzőként volt jelen, a vokális zenéjét igazából az elmúlt 30-40 évben tárták föl Ton Koppmannak, ebben óriási érdemei vannak, aki nagyon lelkesen pártfogolta ezt, és hát aki ismeri Buxtehudénak a vokális zenéjét, főleg a kései műveket, mondjuk egy Herzlich Lieb hab ich dich, o Herr, amelyet talán Bach maga is hallott ott élőben, amikor ott járt. Ezek mutatják, hogy milyen egy őrületesen fontos mesterről van szó, és hát az orgona zenéje meg nyilván egy olyan hangszeren az igazi, amely ebből a korszakból származik, és ez milyen hangszer?
Ez most, ami volt, az volt az erdélyi, most ami jön, az egy modern hangszer, de a hangzás világ az teljesen megfelel.
Egy kópiaszerű,
igen, ami Bázelbe, a Szent Klára templomban Metzler Schiller orgona, azon játszom, de egyébként itt még hadd említsem meg azt, hogy az észak-német orgona irodalomhoz nagyon kötődik a hangszer irodalom, amikkel én megismerkedtem az első kurzuson, 80-ban, a Schnitger orgonákon, és Buxtehude is, meg Szent Kozmé templomban, ott például Lübeck volt az orgonista.
Van egy Vincent Lübeck nevű zeneszerzők is, akik ugyanúgy hívnak, mint a város.
Mint a város, igen. És ő volt az orgonista, és ott is egy Schnitger orgona volt. És ez meghatározta, a Schnitger legalább 100 hangszert épített Észak-Németországban, Groningen és Berlin közötti területen legalább 100 hangszere volt, abból most 30 az teljesen jó állapotban van, és azon lehet játszani. És ennek a hangzásvilága volt nagyon izgalmas. Nagyon éles mixtúrái voltak, nagyon konkrét hangokat, nem lágy regiszterekkel játszottak, hanem konkrét harsányabb hangok voltak, amivel a lényeget kiemelték meg. Nem regisztráltak úgy, hogy egy 50 regiszteres hangszeren, például egy nagy hangszeren, hogy mindenből sokat kihúzni, nem. Egy-egy hangszint, egy-egy hangmagasságot, egy principálkart, 8, 4, 2, az már önmagában már akkorát szólt, meg nem mosódtak össze a dolgok, hanem világosan külön váltak a szólamok. Tehát a szólamvezetésre is jó volt nagyon.
Ebben a műsorban sokszor beszélgettünk régi zenei kalandozások révén, a korabeli hangszerek újraépített kópiáiról, meg ilyesmiről. Most az orgona az egy különleges ügy, hiszen orgonához oda kell menni a templomba, és az épülettel egybeépült hangszerről van szó, tehát igazából a közönséget kell odavinni, ahol a hangszer van, a hangszert nem lehet elvinni a közönséghez egy koncertterembe. Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha egy koncertteremben van egy modern koncertorgona, manapság néha épülnek bizonyos helyszíneken barokk orgonakópiák is, ami szintén nagyon örömteli, de hát ezeket az eredeti hangszereket tényleg ott lehet a helyszínen tanulmányozni leginkább, és hát ezek a hangszereknek, ahogy mondod, akkora a hangerejük például, ugye, ha jól emlékszem, a Soproni Szent György templomnak a hangszere, az Magyarországon az egyik olyan, amelyik megmaradt 17. századi hangszer. Ilyen hangszert az ember ott testközelből hall, mondjuk esetleg a karzaton. Én nekem megadatott ez, hogy Szekendi Tamás megmutatta nekem azt a hangszert. Hát, hogy az ember nyomban a helyére tudja tenni, hogy például egy ilyen, esetleg egy Buxtehude vokális műben, amelyben van néhány hegedű, mélyvonós, néhány énekes, ott azért szinte mindenki szinte háttérben van egy nagy orgonához képest, tehát az orgona adja az egész hangzásnak az erejét és a gyökerét, és mindenki más tulajdonképpen dísz a karácsonyfán, de térjünk vissza most akkor ehhez az igazi orgona zenéhez, amely Bachot annyira rabul ejtette, hogy néhány hét helyett néhány hónapig maradt ott
üvegben. Igen, igen, meg is lett a büntetése.
Hát igen, de valószínűleg zenetörténet szempontjából jól jártunk.
Igen, hát akkor ezt a Buxtehudét, amit Bázelbe játszottam egy koncerten, Buxtehude G-moll prelimes fugát.
Tehát egy nagy Buxtehude művet hallunk, igen, a bázeli Szent Klára templom Metzler orgonáján, 1993-ban épített barokk kópia, igen, orgonán, és mai műsorom vendége Alföldi Boruss Csilla játssza Dietrich Buxtehude G-moll preludium és fugáját. Dieterich Buxtehude-nak a G-moll preludium és fugáját hallottuk, Bázelből, a Szent Klára templomból egy 1993-ban épült Metzler orgonán, tehát egy barokk orgona kópián. Ez egy koncertfelvétel volt, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt készült, mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játszott ezen a hangszeren. Eredetileg terveztük azt, hogy csembalókat is szóba hozunk majd ebben a műsorban, de aztán rájöttünk, hogy annyira gazdag és tágas ez, amiről orgonák kapcsán beszélgetnünk kell, úgyhogy csak megígérnénk a hallgatóknak, hogy szeretettel várjuk Csillát vissza ebbe a műsorba, hogyha egyszer eljössz
köszönöm
hozzánk
szépen,
mondjuk egy
örömmel.
Fél év múlva. Nagyon örülnénk, és akkor szenteljünk egy adást a historikus csembalónak, hiszen te csembaló művész is vagy. Ott nem kevésbé érdekes az, ami talán ennek a beszélgetésnek is az egyik megszívlelendője volt, ugye mindannyiunk számára, hogy a hangszerek maguk tanítanak a zenéről, és a hangszerek az ő rájuk komponált zene, és ugye a templomok esetében az akusztika, amely egységben van azzal a hangszerrel, az milyen sokat adhat nekünk. És azt mondtad, hogy mindenképpen egy Bach orgonaművel szeretnéd befejezni a beszélgetést. Melyik lesz ez?
Ezt Alkmári Lawrence-kertbe játszottam. Lényegében ez nem egy koncertfelvétel, hanem csak hangszernézőben voltam ott. Egy gyönyörű Schnitger orgon, és azért szeretném, ha ezzel fejeződne be, mivel az elején meséltem arról, hogy a Schnitger hangszerekkel hogy ismerkedtem meg.
Amelyekből nagyon sok van, nagyon és ma sok. Is hála Istennek játszható állapotban.
Igen, és ez is, hát ez egy óriási nagy orgona, egy három manuálos orgona, abban a templomban két hangszer is van, egy 1511-es kis pici kórorgon, meg van a nagy, és a felvétel videófelvétel volt, és ezért most majd hallható lesz a orgona mechanikája, ami közel érdekes, hogy amikor az ember ilyen nagy hangszert lát, akkor kívülről egy kicsi hangszert lát, ez a pozitív. És akkor van a nagy teste az orgonának, és kettő között ül az orgonista. És ott nagyon hallható a mechanikának az zörgése, de hát attól függetlenül ez egy csodálatos hangú hangszer, ezt szeretném, hogyha ezzel fejeznénk be.
Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál, tehát Alföldi Borús Csillának köszönöm, orgona és csembaló művészünknek. Neked a tanári tevékenységed is nagyon jelentős, nem is győzted sorolni, hogy hány növendéked Európa különböző országaiban hol dolgozik és tanítanak nagyon sokan tovább. Mindenhez gratulálok, és nagyon szeretettel várunk akkor ebbe a műsorról, hogy a csembalókról is beszéljünk, és a csembaló irodalomról is. Bach zenéjével fogunk elbúcsúzni. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Nagyon köszönöm Alföldi Borús Csillának, hogy vendégünk voltál a műsorban.
Nagyon
és az általad
köszönöm.
Játszott Bach 546-os BWV számú C-moll preludiummal búcsúzunk. Bach csodálatos zenéjével szeretnénk a hallgatóknak szép délutánt és estét kívánni.
A 2026. február 1-jei adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuózitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Hétfő este a budafoki Doknányi zenekarját